Sok szeretettel köszöntjük Szemény János, aki ma így fogja tartani nekünk, és átadnám akkor a szót.
Tehát, hogy némelyekkel már összefutott, hogy Neszményen, sokan néha egy konferencián szolgálni, vagy megbeszélőkben, itt ott van találkozhatunk. Talán mindenekkel, mert hát itt a gyülekezetben is voltam már egyszer-kétszer. Örülök, hogy együtt lehetünk. Szeretek ezen poénkodni, hogy szerelményes tartja az ikét, nem tud megtartni az ikét. Ez nekem olyan, mint ahogy, hogy a vég tartja a papon, vagy egy csak szójáték. Tehát ő tart meg minket, mindjártunkat, és az imádságunk, amit meg is teszünk mindjárt, hogy ő adja nekünk ígét, ő adja jelenlétét, és hogy legyen értelme ennek, hogy most vasárnap délután egy órát ilyesmire számolunk. Köszönjük tudunk, hogy élünk, hogy vagyunk, hogy a te szeretetedben tudhatjuk magunkat, azt, hogy te szeretetből, szeretetre, örökteljes életre álmodtán teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted magadat, hogy te szeretsz, hogy tudsz rólunk, hogy te halálosan, szerelmetesen szereted az embert. Köszönjük, hogy eljöttél, átszakítottad az eget, utánunk jöttél, sebeidben valami gyógyulásunk, és a bűnből, halálból, ördög hatalmából, nálad és általad a szabadulás. Köszönjük, Urunk, hogy egy személyválogatás nélkül mindenkinek megadod, tudsz rólunk, és ellenállhatatlan mennyei szeretettel vonzol magadhoz. És mi, miközben itt imádkozunk, tudjuk, hogy a mennyei főpap közben jársz értünk, és a Szentlélek is kimondhatatlan fohászkodásokkal van értünk, hogy lélekben igazságban legyünk együtt, hogy legyen ennek az egésznek értelme, tartalma, örök életre meghatározó gyümölcse. Szeretetedbe ajánljuk magunkat, életünket, otthonban, szeretteinket, mindent, amit ránk bíztál, akik felé feladatunk van. Kérjük, adj nekünk igét, olyan igét, ami csak tőled származhat. Amen. Imádkoztam, gondolkoztam, hogy milyen témát lehetne adni, igét, illetve a témát ma délutánra. Orsi megkérdeztem, hogy körülbelül nagyjából a Sámuel kör, ez a Sámuel és Timóteus. Most ugyan, milyen korosztály, és mondta, hogy nagyjából 20 éves korosztály, és hát gondolkodás, imádkozás közben végül is az a téma került elénk, ami egy nyári, ha jól emlékszem, ez egy IKE konferencia volt Kerdében. Ők adták ezt a címet, hogy segítség felnőtte, annak a szolgálatnak, tehát segítség felnőtte. Ha jól emlékszem, talán én tettem Alsinnek, hogy lelki nagykorúság, de lényeg az, hogy ők írták ezt a segítség fel. Ezen, erre készültem akkor, erre az alkalomra, illetőleg hát azt a vázlatot csak alapul használnám, és majd az igét is szeretnék felolvasni természetesen közben, hiszen ez fizikus dolog, és nem egy általános pszichológiai vagy egyéb előadás. Lehet, hogy a jelenlevők között is van, aki szakmai szempontból sokkal okosabban és jobban el tudná mondani, amit én itt igei szempontból szeretnék elmondani. Tehát érdemes végig gondolni egy kicsit az életünket, abból a szempontból, hogy amiről mi tudunk legalábbis, hogy téli idő anyagvilágban, hogy jelenik meg miképpen, valami pici, szinte láthatatlan sejt formájában, ugye megfogalmunk, ahogy mondják, és létrejön egy ember, egy magzat, akit befogadnak, elfogadnak, hordoznak, anyának vagy volt Heidegger-e, vagy nem volt velünk, akkor nálunk a negyedik gyerekként szoktam is mondani, hogy meg se születtél már, széttudta anyádnak a vesélyét. Vinnünk kellett, hogy a kórházban vesekő volt, és azt mondta az orvos, hogy ha egyszer jön a vajudás meg a kő roham, akkor az egy egzotikus élmény teremtett, és akkor egy speciális kórházba kellett elszállítani már a feleségemnek emiatt. Tehát még mit sem tudtuk magunkról, még meg sem születtünk, elfordultak, befogadtak, örültek, imádkoztak, ezeket tett fölöttünk, TV hangokat hallottak, ajtó csapkodásokat, talán népdalt, ugye Kodályra szoktak utalni, hogy gyereknevelés, zenei nevelése már megtartóban kezdődik, és tökéletesen igaza van, érzékeit mondatolítottak, kívülről jó hangokat, annak meg sem születik már részes betegtérbe, tehát pozitív, negatív irányban lehet ezeket elmondani, végigmondani, és aztán hát a születésünk sem úgy történik, mondom, evangélium alapon, ahogyan szoktuk sokszor mondani, ez a jó szándékkal. Evangélium szempontból jó szándékkal szoktuk mondani, hogy megtértem, meg újra születtem, értsük jól, én ezt talán már itt szó használok, én sem nagyon szeretem használni, hiszen ez, hát mégis a születésünkre is azt mondjuk, hogy megszülettem, tehát nem igen úgy történt a többet dolog, hogy fölfogtuk, hogy idő van, és fogogtattuk, hogy van a kapasz, hogy már jövök, és mindegy megszülettünk, és az anyák egy mellék szerető volt, és ugyanúgy a megtérés, meg az újján születés sem tudom úgy elképzelni, mint ahogy jó szándékú ugyan, de antropocentrikus, tehát eléggé vallásos ember központú, de ettől még lehet evangéliumi hívő valaki, és azt mondja, hogy mert megtértem, mert akartam, miért? Mert kerestem. És ezt sokszor el szoktuk már. Kerestem, akartam, imádkoztam, küzdöttem, harcoltam, átadtam a szívemet. Én most nem úgy gondolok, csak mondom az egyik értelmezést, az emberi megközelítést. Megvallottam a bűneimet. Én a magam részéről megtettem. Holott én úgy érzem és úgy látom, hogy már ez az egész történet komfortipar zajlik, mint biológiailag, mint lelkileg, szellemileg, hogy valaki akart minket, valaki döntött rólunk, még akkor is, hogyha furcsa volt az észem, akkor megfogantunk. Mert van, aki úgy érzi, hogy nem akarták a szüleit. És amikor ez igaz is, hát szoktam ezt a példát valami barátom, csak életéről a testén, hogy annak a jelét az édesanyja nem akart megkötőtővel, ki akart segíteni a világból, nem sikerült. És aztán felnőtt fejlesz megtudni ezt ennek a jelre, aztán hát, amikor a barátok hitvédők megtért, akkor meggyőzött a kínján értem a lelki sebek és anyával is a kapcsolat, de többen így érzik, így mondják, hogy de nem akartak engem. Egyáltalán még ki lehet állítani egyetőt, hogy az Isten se kérdezett meg minket, a 700 lenne. Hát akartam mindenni? Hát vannak ilyen sötét pillanatok, nehéz pillanatok. Sőt, szerintem nem kell ehhez ateista vagy szkeptikus irodalmat olvasni, elég a Bibliát kinyitni, hát Istennek hány embere elkeseredik, és egészen mélyen elkeseredik, hogy jeleken van. Hát kiállni, mondjuk egy példát arra azonnal, hogy van olyan Biblia szerető, aki megátkozza még a születés napját is.
Jó.
Tényleg, szombács pedig. Azt hiszem, hogy jelenleg is elvédelmesen átkozódik. Az a nap, amikor lesz, amikor úgy, miért, mert ember, és ráadásul miért a Biblia őszinte könyv, és Isten ihlette, ezért érezés, hogy a Zsoltának, mert milyen fájdalmakkal, létfájdalmakkal vannak el ezek az imák, ezek a megnyilvánulások, hogy én nem is biztos, hogy akartam azt napja, amiben vagyok. Tehát minket elfogadtak, befogadtak, kordoztak, aztán lépegetünk nagyokat, ugye vajúdnak velünk, igaz, József Attila leírja a csecsemő és szenvedi a szül a nő, de arról sem tudunk. Valamilyen módon megvannak, megmaradnak, azt mondják a szakértők, a tudósok, a nyomok, még a hajudásnak, még a születésünknek, hát még a magzatállapotunknak is az élményét tovább visszük, sőt, a szakértők azt mondja, hogy 4 éves korunkig történik velünk, az kihat egész életünkre is valamilyen módon, de hát itt természetesen nem beszélünk a megtérés újabb születésről, hogy a legsötétebb, legvaskosabb átkok is meg tudnak törni. Ezt azért mondom, azonnal hozzá, mert vannak, akik egy életen keresztül emlegetik, de az apámmal, de a nagyanyámmal, nagyanyám spiritista volt, de ez meg az, és ennek az igézetében élnek, és ezek mind tények, mind valóságosak, csak keresztül csak azt kérdezik, hogy de ezek mi Jézus nagyobb, de van átok, van, de az átok megtörhet. Van az örökötnek munkáját életünk? Van. de Jézus a lététéről, de inkább megtörjön. Tehát mi evangéliumot hirdetünk is. Ezt hirdetjük, hogy vannak eserűségek, vannak mély hidetés pillanataink, vannak légybizonytalanságaink, sok minden van, de egyszer csak kijelenti valaki számodra, számunkra, hogy én akartalak, és én téged szeretetből akartalak. És nem normális dolog a fájdalom és a betegség és az Isten nélküliség. Ezek nem ez a normális, hanem az a normális, hogy hazajussunk és elfogadjon és befogadjon minket. Na, tehát megszületünk, megszülnek minket, és aztán tulajdonképpen tudom, hogy nagyon összetett bonyolult az egész kérdés, csak bizonyos motivumokra mutatott rá. Hát egy bébi, én magam is tapasztalatlan értem, hogy 4 gyermekünk van, hát miről szól az élet? Éhes, szomjas, ez a baj, az a baj, a fáj a pici hasikája, és ez egy egész stáb dolgozik körülötte. Nagyapák, nagymamák, orvosok, klinikák, minden harcat, csak hogy gram mozgatnak. Emlékszem, a feleségem kétségbe esett, hogy most csak 85 grammot sokat, és meg fog halni, mert a szakirodalomban nem tudom, 90 grammot. És vége az egésznek. És na, szóval arról szól, hogy egy-egy kis lény törni kell, meg pucolni, meg hát körülötte valami. Követel, szív, eszi, anyacsere folyik körülötte, és a többi. Vegyünk, vegy ön, léteznie kell, és ezért gyűjt, fogyaszt, és iszonyi mennyiséget. Éveken keresztül. És persze vannak olyan bájos pillanatok, mintha, de nem róla szól az egész. Tehát ő hív, követel, sír, akkor nyugszik meg, ha, tehát róla szól a történet. Ezeket azért is mondom, érdemes szerintem közben lelki-szellemi vonatkozásban is gondolni ezekre, hiszen nem akarok senkit megbántani, hiszen mindenki lelki nagykorú és már eljutott oda élet férfőség teljességébe, idő értelme, de megkísértenek minket ezek az állapotok egyrészt, nem csak, hogy megkísértenek, hanem hogy szükségünk van ma is és most is babosgatásra, simogatásra, táplálásra. Ezekre szükségünk van a felnőtt embernek is. Tehát egy 50-70 éves ember is tud gyermek is lenni, és kell is, hogy bizonyos értelme gyermek is legyen, de nem lehet az eljátszani, hogy ó, a felnőtt hívő kereszténynek már nincsenek szinte érzései sem, nem tud kétségbeesni, nem tud sírni, nem tud megijedni, nem, mi már hittek vagyunk, hivatal fogsorunk nekünk, egészségesek, mint nekünk ugye sikerül, és mi mindent kibírunk. Nem. Megjelenek néha a térdeink, összeszorul a torkunk, néha mi sem tudjuk, hogy mit csináljuk, mi is. Néha egészen ellenállapodva tudunk kerülni, mint egy párhelyes, pár hónapos napzat, akinek arra van szükség, hogy valaki karba vegye, és táplálja. Tehát ezek állapotok is, amelyek között közlekedünk is, de azért kéne egészséges helyzetben jó, ha van egy fejlődés, egy folyamat. Erre a Szentírás nagyon sokat beszél, hogy fejlődni kell, előre lehet lépni. Serdülők vagy még egy külön történet, vagyis még a gyermekkor és a serdülőkkor így együtt, az ember rengeteg mindent begyűjt, a vasgolyótól kezdve a gyöngyökön keresztül, mindent lopunk például, amit én is szeretem lopni, mások is szeretnek begyűjteni, csenni, csorni, ez legyen, az legyen, sokszor mindenféle szetlék, papírok és a többi, mert érdekel minden, és ez is meg egy normális dolog, ez is egy természetes dolog. De megint gondoljuk lelki értelemben, ha valaki megreked ezen a szinten, hogy csak gyűj, hogy csak raktároz, és eszméletlen sok evangélium irodalma van, meg kazettája, meg élvények, meg minden, de még mindig csak a gyűjtés szakaszában van. Az ifjúkor, hát tényleg csak nagy lépésekben egyik motivumot villantok föl. Érdekes, hogy a keresztény szakirodalom is ezt megemlíti, ilyenek a faj fenntartásnak a korszak, hogy igen, jelentkezik és tompol és működik a vágy a másik nemre, a faj fenntartása, stb. És itt nagyon fontos azt jelezni szerintem, és ezt már akár tőle hallotta valaki, hogy a keresztény emberek, evangéliumi keresztények hajlamosak ezeket a kérdéseket, férfinő, szexualitás, erotika, gyönyör és egyéb ilyen kérdéseket valahogy félretenni, vagy elfolytani, vagy semmiképpen semmilyen bibliórás helyzetekbe előhozni, hanem ez valami más. Tehát mintha a lelkünket, testünket, lelkünket, hitünket az Isten teremtette volna, hát hogy aztán a szexualitást mi teremtette meg ezeket a dolgokat, nem tudom. Legalábbis az elmúlt közel 2000 év keresztény történelme, ez az én véleményem. Igen aggasztó ilyen szempontból. Nem vagy aggasztó, egészen tragikus. Mert a 60-as év, a 20. század 60-as éveinek a szexforradalma ennek erre való iszonyatos visszacsapás volt és visszaütés volt. Ezt elfolytották, hogy ezt démonizálták, hogy ezt nem látták biblikusan. Így van. És mivel az egyház veszített a konstantini korszak, ugye, ahol az egyház állam, mint politikai gazdaság hatalma volt, és ezt elveszítette a nyugati világban az egyház 150-200 év alatt, és nem biztos, hogy baj, mert eszembe nem volt új szövetségi gondolat, de emiatt ilyen értelemben nincs hatalma az egyháznak. Szegény pápa bácsi meg többen mások próbálkoznak, és tegyék is meg, mondják el, hogy az angyal magzatvédelem, meg hát ilyen őrült, hagyományos, konzervatív majmok vagyunk, hogy egy férfi egy nő életre szóló kapcsolatáról álmodozunk, de hát ez ma már szinte vicc és öregy, és keresztjén, múltkor a Szél Rózsa nevű evangélikus ifjúsági találkozom 2000 fiatalban együtt, ülök egy kis gimnazista, evangélikus egyházi gimnazista csoporttal, és ismerem a lelkészüket, tényleg egy jó fej, jó szentékosában, nagyon jó fej lelkészetek van. Igen, jó, a nyálogás nagyon jó, de nem szereti a homoszexuálisokat. Mondták ők azonnal. Mi volt ennek, hát, és nem egy ilyen fóbiás, őrű, agresszív, kalasnyikovos fundamentális a keresztényről van, hanem csak rendes, intelligens srác, csak próbálja nyilván képviselni a bibliai tanítást ezzel kapcsolatosan, és a gyerekekben azonnal ez jött már ki, akik egyházi gimnáziumban vannak. Tehát ez szerintem, tehát ez van már belém nevelve, hogy mindenkinek igaza van, mindennek tere van, neked ez a jó, neked az a jó, nem kell egymás életébe beleszólni, ebből egyébként az is követelik, teljesen fölösleges. A misszió is mellett jobb a te hited, mint az én hitem, és tehát ez egy nagyon összetett és egy nagy kérdés, de itt ezzel kapcsolatosan csak így gondoltam megjegyezni, hogy jót tudni azt, és tudatosítani az evangélium keresztényeknek is, hogy Isten jó, és Isten jó dolgot akart, jót talált ki nekünk a teremtésben. Ő teremtette férfivel és asszonnyát, és ennek minden kütyéjével és összetevőjével is, mindenével együtt. Neki ez az akarat, ez a szándéka, és ez fontos dolog. Ez egy külön nagy kérdés, hatalmas kérdés, nem általában megoldás, hatalmas kérdés, hogy viszonylag a nemi érés nagyon lecsúszott, tehát életkor szerint, és a családalapításnak az ideje meg nagyon-nagyon kiforródott, tehát ez keresztény és bibliai etikai szempontból egy igen komoly kérdés. Tehát erre lehet megint pufogtatni nagy elveket, hogy csak így, nem csak úgy, nem csak amúgy, igen, úgy is működik, tudom, hogy működik, de akkor is egy komoly kérdés, és egy nagy kérdés. Megélni ezt biblikusan, normálisan, egészségesen nem egyszerű. De erről szerintem keresztény közösségekben többet kéne becsületesen, őszintén nyíltan gondolkodni, vitatkozni, beszélgetni. Jön aztán a pályaválasztás, a hivatás, a szolgálat ideje, ez meg egy érdekes, izgalmas kérdés, hogy mondhatjuk, hogy beszélhetünk a mai korban, hogy minden bizonytalan, igen, nagyon sok minden bizonytalan. Múltkor egy volt a Deák téri gimnázium, egy osztályába mentem, akik között valamikor kitoktató szolgáltam, és 28 évesek végigmondták az elmúlt 10 évüket, hát eszméletlenül minden történt velük. Tehát itt most el lehet mondani, nekem ez a hivatásom. És ahogy megszülettem, én már tudtam, hogy afrikai betegek között ezek orvos, nem ilyen egyszerű a történet, de mégiscsak az ember keresi a hivatását, szolgálatát. És aztán kezdődik ugye felnőtté válás, szerintem a romániai alapján és látásom szerint bibliai alapon is az, amikor magunktól elkezdtünk elütni a másikig, a másokig. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert erre nem vagyunk képesek, nagyon sokszor házasságban sem, egyházban sem, lelkészként sem. Tehát van, tehát az előbb mentegettem ezeket az előző állapotokat, a bébért, a sertőrőveményt, és ezt menteni is, ez fontos. Hiszen például sokan elfelejtik, hogy a Bibliában azért benne van, hogy szeress fel a barátod, mint magadat. Tehát magunk elfogadása, szeretet, eszméletlen fontos, eszméletlen fontos. Megint csak mondom, kritikus mondatban, hogy az evangélium keresztények is hajlamosak arra, hogy mindig csak arról beszélnek, hogy én senki vagyok, én bűnös vagyok, én méltatlan vagyok, én egy szaralak vagyok, stb. És az egész életem azért van, hogy az anyámért, az anyósomért, a világért, az osztályért, mindenki, mi dolgozunk, mi szolgálunk, mi mindenkit szeret, az ellenséget is szeretünk, csak egyszer magunkat nem tudjuk elfogadni, és hányunk, ha tükörbe nézzük, és nem. Tehát a Bibliában az is van, hogy annak a népnek, mondja Isten, akiket féreknek tekintett, eltaposni való féreknek, hogy is van, hogy Ézsaiásnál, hogy drágának tartalak és becsesnek, és szeretnek. Egy tróger, hazug, bűvös parásznak látosságnak mondja ezt Isten. Drágának tartalak és becsesnek. Miért? Mert szeretnek. Tehát ezt tudnom kell, hogy elegem van magamból, fáradt vagyok, és a többi. És nehéz. Miért nem tudunk sokszor másoknak adni, mert magunkat sem tudjuk eléggé szeretni és elfogadni. Tehát van egy egészséges keresztény önszeretet. Igen. Hogy tisztelem, szeretem, elfogadom a testemet, akármilyen. És gondozom például. Például, hogy bírjam, hogy bírjam a feladatámat ebben. Végezni többek között. Meg hát például egy ilyen alapkérdés, hogy azt mondja a Biblia, hogy hát nem tudjátok, hogy a testetek a Szentléleknek a templom. És aztán jön a hivatás és a kötelesség időszaka, amikor keressük a hivatásunkat. Sokszor én például fényképész voltam valamikor. Szerettem a szakmámat, kiállításokra mert dolgoztunk, stb. És akkor egyszer csak vagy kitörítés a megtérésen, és albérlet szobámban reggel alapra ébredek, hogy Isten hív erre a szolgálatra. Tehát van egy ilyen, vannak ilyen váltások, változások. Nem feltétlenül csak ez, mint a keresztények között, csak ez lehetne a téma, hogy valaki mérnök volt, azt lelkészítette, hogy megintem az. Lehet, hogy egy képmutató megfáradt lelkész volt, egyszer csak hitelőt, és lehet, hogy tök jó hívő mérnök, szóval ilyen dolgok is lehetnek, meg fordi keresztbe kasultál, miért nem változhatna az életünk, és miért ne kaphatnánk egy hivatást. És aztán a hivatásnál lehet egy kicsit azt mondják, hogy ez ugyanaz, de nem teljesen. Van egy olyan, amit az eszünk a küldetés. A küldetés. Amikor valakinek a hangját hallom, és küld. És ezek a küldet emberek, küldetéses emberek, szerintem minden keresztény ember az. Minden keresztény. Szerintem minden újjászületett keresztény ember a újjászületése utáni másodpercben már küldetéses ember. Ismerek egy fiút, aki pár évvel ezelőtt még reggel, vasárnap reggel megkötözött, rokos, depressziós, elveszett valaki volt, délben hétre jutott, megszabadult, megtért, és este már SMS-be evangelizálta a rokos társát. Vagy ismerünk egy olyan, majd mindjárt sorra kerül ez, de jelen a órák is közben, hogy elcsúszunk, ismerünk a Bibliában egy ilyen nyugtalan férfi falu 6. pacáknál tartó hölgyemény, és valakivel találkozik, és pár, persze pár óra múlva egy egész település misszionárus állam válik. Azért ez nem semmi, gondolom tudjuk, hogy kérdezően az úr, nem egy szakamokra szereplője. Mindenki tudja? Kit mondtam most? Kérdő beszéltem? Nem baj, nem tudja. Mert hoztam egy ilyen játékot is, egy ilyen felsorás, hogy kiből mi lett a Bibliában, négy nélkül, és aztán majd kitaláljuk. Tehát, hogy a küldetés, hogy kapok egy küldetés, mert más a hajlam, vannak hajlam, erre-arra hajlamunk. És ez a hajlam minket hajt. Itt megint egy zárulás megjegyzés, ugye amikor a különböző véleményünk szerint a teremtési rendtől eltérő életérzéseket, életformákat a korszellem reklámozása törvényesíti, és mi keresztények megmerünk szólalni, akkor ők azt mondják, hogy hát így születtek. Én most nem egyszerűen homoszexualitásokon, bármi más, hát így szület, ilyen, ő ilyen, így kell elfogadni. Nem teljesen erről van szó, mert valóban mindenféle hajlammal születünk. A Biblia ezt tanítja, hogy romlottan, sőt anyám bűnben, amikor Dávid azt mondja, mély, fájdalmas bűnbánati zsoltárában bűnben fogantanod, nem a szexualitással sokan azt hiszik, hogy a szexel utal, hogy az a bűnös dolog, nem, hanem lényegileg Isten nélkül élünk, bűnben fogantatunk, és hozzuk egy kicsi gyermek is, de egy felnőtt ember is, különbözőek vagyunk persze, de hajlamosak vagyunk, hajlamosak vagyunk szinte minden rosszra. Ez is érdemes összeszenvedni. Miért? Mert elfolytunk és hárítunk, mert nem, hát egy keresztényben nem. De én miért nem? Dehogy is nem. Mondjuk magunkban se kell szugerálni a bűnöket, de azért az ember minden rosszra is képes, hajlamos, de minden jóra is persze, csak az magától úgy nem megy. A hivatás húzza az ember. Ez a hivatása, mennem kell, húz engem, mozgat. A kötelesség az is visz előre, az is mozgat. Annak kötelesség tud az emberek, és nagyon befolyásolja őket. De más a küldetéses ember, és itt jutottam a téma csúcsára, ilyen értelemben, hogy úgy érzem, úgy látom, bibliai értelemben, hogy a felnőtt ember, a küldetéses ember, aki tud éppen dédé is lenni, tud gyűjteni is, még mindig. Ezért vannak olyan 80 éves emberek, akik hát látok ilyeneket, akik még mindig tudnak gyűjteni, mindig tudnak örülni, mindig tudnak egyet-egy valamit elolvasni, egy zenét, vagy ez fantasztikus dolog. Még mindig tudnak érdeklődni. Még mindig hivatásosak. És még mindig van bennünk kötelességtudat, stb. Ez mind fontos, de úgy érzem, úgy látom, hogy a felnőtt ember az egy megszólított ember, és annak küldetése, és ettől felnőtt, hogy már nem csak fogyaszt, nem csak szokós maradt, nem csak egy témája van reggel délben, ő saját maga, hanem Isten gyermekévé vált, Isten munkatársával, Isten erők is mindegy gyengesége mellett átjárják, és Pál remél ilyet írni, hogy Isten gondolatai vannak bennünk, Isten érzései vannak bennünk, stb. Most akkor elolvasok egy igét, hát nagyon sok bibliai szereplő van, és nagyon sok jó példát lehetne ezekben mondani, de röviden mindezek összefüggésében gondoljunk arra, hogy Isten megszólít egy egyházi közegben felnőtt ember, és utólag leírja ez a srác, aki akkor srác volt, Jeremiásnak hívták, hogy mi történt akkor ott vele. Ez így szólt hozzám az Úr igéje. Tehát nem az, hogy Kálvin mit tanított, vagy bárki, vagy az anyám, vagy az apám, hanem szólt hozzám egy ige, megszólított valaki. Tehát a küldetés és felnőtt emberek megszólított emberek. Mielőtt megformáltalak az anyamében, vagy végnek is. Tehát jön a küldetés, tehát nagyon hamar küldetésig jut majd a történet, de utal arra, hogy te voltál egy kis helyt is. Sőt, mielőtt megformáltalak, én döntöttem rólad, én téged akartalak. Szeretettel felnőttelek, akartalak. Mielőtt megformáltalak, mert ugye Akármennyedik Zsoltán volt, hogy látták szemei formálódott csonykeimat. De ilyet mond Jelenes ilyet él meg, Szentlek által ezt az üzenetet kapja, hogy mielőtt megformálhat. Itt nem menjünk bele ilyen nagyon homályos teológiai, pre-existenciális gondolatokba, ez mindig megkísértett az hát egy részét, hogy hát nem tudom, mit, hol levegünk, meg hol vagyunk, meg kékek, meg angyakák, mik vagyunk, és akkor meg. Ez a téridő agyagon, anyagvilágon kívül szerintem nem tudom elvonatkoztatni, és arról gondol, de egy tény jelenes ezt érzi, ezt hallja az Úrtól, hogy akarjalak. És ez a döntő. Az anyamékben már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. Őrölt. Ez csak egy vers a Bibliában, és minden van benne. És erre nem szabad azt mondanom, hogy hát de hát nem lehet mindenki túlmezeli, meg Cseri Kálmán, meg Billy Graham, meg minden. Nem. Itt törvényszerűségekről van szó, hogy Isten akart, tudott rólad, megszentelt, embernek te Ádám, az Ádám szerintem embernek teremtett, küldetésesnek, akinek van mandátuma, aki egy felnőtt, aki már gondoz, őriz, portol, gyarapít, való környezetében. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Én ebben a szakaszban vagyok, rám ne tegyél gyertek. Vannak egyesek, szent bolondok, csak csinálják a maga dolgát, de nem én vagyok az. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ez nagyon jó, hogy Isten beszélget vele. Az Úr nem a fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek. A küldetéses ember. Menj, ahova csak küldelek. Hova küld minket az Isten? Egyrészt, talán, igen, emlékszem, jártam valamit, hogy jövőség, Pazilácsi evangélizációra, és minden alkalommal vele vándorol utam a Jézus énekeltek el, szép ének szerettem is. De belül már szívemben én ezt úgy énekem, hogy vele vándorlok utatom Jézus. Lehet ezt jól is érteni, de megint csak mi? A emberközpontú egyesség, élek, döntök, cselekszek, szabálok, gyűjtök, házasodok, stb. És akkor álljon meg Jézus. Vándorlok, Szentszentőjét, jó, áll meg Jézus. És egész számos a küldetéses ember, hogy megy előre Jézus, azt mondja, hogy előtetek megyek Galileába, gyertek utána. És ez megint egy nagyon izgalmas, nekem nagyon izgalmas kérdés, hogy ma Budapesten, ebben a világban, hogy Jézus hol van? Tényleg ő ilyen épületekben lakozik? Tehát ez neked célja? Húzzák a harangot, üljünk be, és akkor ott találkozunk Jézus. Egyinkább indít ez a gondolat engem, hogy megyünk hozzá találkozni a templom. Én de mi van ott van? Vagy az intenzív osztályok, vagy a könnyes párnák között, vagy és akkor ott akárhol, bárhol, vagy akkor csattan a két autó és az országúton vagyunk, akkor nincs Jézus. De a jó kis evangélizáción ott volt. Hát ez nem így van, az Úr a Föld és annak teljessége, kellenek helyek, helységek, ahol keresztények összejönnek, tudnak közösségben is lenni, de bennem és velem. Ha nincs bennem az Isten, akkor mehetek én kertbe, Vatikánba vártam, hogy ne, sehol nem talál, Izraelbe, Jeruzsálembe. Hol találod meg? Még a Lagziba is úgy táncolnak, hogy a Kalasnyikó a hátukban van. A Békevárosában. Tehát a küldetéses emberek, de ott megy az Úr. És nem az, hogy fiatal vagy, menj, ahol küldelek, és kérdezz, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Tehát hova megyünk? Ahova ő megy, van egy gyönyörű ige, követik a bárányt, bárhová is megy. A bárány, meg szerintem a világban legtöbbször nem konszolidált, konformista, légkondicionált, nem tudom milyen fogyasztói wellness vallásos klubokba jár, hanem a pokolba. Ezért fogalmazták meg evangélium elején, hogy alá szállt a poklokra. Lépett poklaiba, életünk poklaiba, a családunk poklaiba, a világ poklaiba. Ő ezért jött, a bárány ezért jött, hogy magára vegye a bűnöket, mert nem bírok, mert nem bírjuk. Ezért jött, oda megy a bárány, ahol baj van. És ezt a mai egyháznak szerintem, de neked, nekem ilyen, meg ezt csinálnunk kell, gyakorolnunk kell, hogy menjünk oda, ő megy bennünk, hogy mi megyünk benne, ahol gond van, baj van. Ezek az alkalmak ilyen kis együttlétek, ahol fölszívjuk magunkat, halljuk az igét, tudunk egymásról, na de hát hol élünk, ahol hol élünk, ott van Jézus is. Ott kell küldetéses embereket lenni. Ami persze nem azt jelenti, hogy az irodában, ahol munka van, akkor azt mondjuk, átsírjuk, most rúgóvát tartunk. Tehát nem gondolom persze ezt. De ő biztos, hogy ott van, ahol baj van. Nos, ez nagy kérdés, hogy az egyház ott van, ahol baj van. És ez tényleg, én nagyon sok felekezetben, irányzatban, mindenfele jártálok, Isten sok szolgálatot ad, de ez tényleg így van, testvéreim, megkísért minket a wellness kereszténység. Onnan megyek, ahol próbál hittem ahol. Na most emberre egy ideig, ez természetes, de Jézus hol érezte jól magát? A proféták hol érezték jól magukat? A reformátorok hol érezték jól magukat? Tudjátok, hogy sehol, hogy merem ezt mondani. Most lehet, hogy butaság, amit mondok, de egy hajléktalan szállon dolgozik az egyik fiú, és fölhív, hogy egy kint pár ott hagyott egy valaki ezen a szállón. És mindegy két héttel ezelőtt, mint vasárnap este elmentem azért a madárért, a párja már elpusztul. Tehát az a lényeg, hogy egy teljesen sötét helyen, hónapok óta gondozatlanul egy kalitkába ott él egy pink madár, és tragikus az egész, ahogy ez az egész ott kinézett. És nagyon szeretem a állatokat, jószágokat, és elindultak a missziós reflexek, stb. Kimentek, megmentek, hazavinni. Új, tiszta helyen raktam, másnap reggel odállok a kalitka mellett, és kicsi madár elkezd énekelni. És akkor az ember jól érzi magát. És azt fogalmazódott meg, mert ez a kis fénytöbb örömet ad nekem, mint az egész egyházi szolgálatban, mert az egyházban annyi gond, bűn, baj, nyomorúság van. Tehát az ember mindig elkeseredik, és azt mondja, inkább az erdőbe mennünk. Hát ilyet olvasunk bőségesen másoknál is, de a küldetéses ember mégiscsak aztán menjen előkkel, oda megy, ahol pont van, ahol baj van. Nem úgy, mint tenkes kapitánya, hogy oda megy és oda csak, ahol sanyáltatni, lát és ugye jóknak megjutalmazza, gonoszokat megbünteti. Ez nem ennyire egyszerű történet, hiszen gondolom Jézusra felemeltetett és szétszabadták, szétverték, sebek lettek rajta, az egész testet végül is egy élő sebbé vált, tehát így kívül ez nem feltétlen siker. Az 1 Korintus 13-ban nem feltétlen siker történt, volt a korabeli keresztények hallják, hogy gyógyítások, hogy mindenféle karizmák, és ez van, ez legyen, és adhagy, Isten megáldja az egyházat. És akkor hallják a korabeli, a korintusi gyülekezetnek ez az irányzata, hogy hát de még mi jöhet még? Ezek után, a 1 Korintus 12 égettelen, a Pál mondja, még egy magasabb rendű utat mutatott nektek. Hát mit kaphatunk még ezen kívül? Hát mi, fogunk repülni itt Korintus fölött? Vagy minden halottat föltámasztunk? Hát ez szuper volna. És akkor Szentre Pápal előadja a Pál nekik a szeretett himnuszát, ami gyakorlatilag az átoknak is az útja, mert az átkozott, aki fánfügg, aki így szeret, azt megölik. Tehát így nem lehet szeretni, így csak Jézus tud szeretni, és ez nem a sikereknek az útja. Aki így szeret, tehát például szereti a zsidót, vagy szereti a cigányt, vagy szereti az anyóság, vagy szereti saját magát, vagy szeret, agapi szeretettel. Azt, ha zsidót szereted, akkor a görög fog bolondnak tartani. A görögöt szereted, a zsidó fog. Stb. Tehát nem egyszer, az agapé szeretet útja, az áldozat útja, tehát a küldetés és hivatásos emberek tulajdonképpen szenvednek is. Csak tudják, hogy miért élnek, van békességük, van Isten tudatuk, ilyen értelemben is van, és tudják, hogy ők most már otthon vannak Istenben. Nem mondta, hogy fiatal vagy, hanem menj hova, csak küldelek, kérdezz, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled lesz. És megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtott a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most számba adom igényben. Lesz küldetésed, lesz mondani dolog. Én emlékszem, hogy még fényképészben mondtam neki, hogy fotós voltam, és fölébredtem hajnalba, egy szombat reggel 18 és fél éves, 19-es koromban, az életembe. És az Úr azt mondta, hogy nem. És az jutott eszembe először, hogy egyrészt nem biztos, hogy ő mondja, a másik, hogy hát ez nem ilyen egyszerű. És az egész, egy ilyen kép volt előttem, felmegyek majd a szószékre, azt sem tudtam egyébként a teológián mit tanítanak, mivel jár lesz, és semmi ilyesmi. De mi lesz, nem lesz, mit mondanak? Ez volt az első gondolat. Mi lesz, nem lesz, mit mondanak? Hát tudom, hogy vannak, múltkor voltam a Kárpátalján, egy olyan helyen, a lelkész bácsi 30 év ott van, soha egy saját prédikációt még nem adott el. Nem akarom bántani. Teli a templom, többenetes, ahogy ott a tradíció még bizonyos helyzetekben működik. 7 keresztelési prédikációja van, a gyülekezet már tudja, hogy papus értelmezőt előtt. Az a segédlelkész, aki szintén ez a bácsi keresztelt meg, szereti, tisztel a bácsit. Ma mondta nekem, hogy az ötösre. És úgy ilyen partjáról keresztelt értel. Egyetlen saját prédikáció, mindig valami felolvasott, és gyakorlatilag van egy repertoár. Gyülekezet mégis van, többenetes. De azért nem mondjuk már azt, hogy ez a normális. Az más kérdés, hogy ez a bácsi marhára szereti az embereket, terneket hal, stb. Hiszi a szegényeket a helyen, és tehát szereti az embereket. Egy kedves, normális parasztbácsi, aki ott született, teológiát nem nagyon végzett, ugye a Szovjet Unióban más volt a helyzet. Akkoriban még személyi dolgozók sem volt ezeknek a lelkészeknek, de még ilyet is láttam, hogy tényleg egy életen keresztül úgy tűnik, hogy a szószéken nem valami külön. És most szállodom igényet. Lásd, én a mai napon népek országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. A küldetéses embereknek a programja, hogy skorpiókat tapolgyatok, és ha halálos isztok, nem állt meg nektek. Ha Isten megadja, Marosvásárhelyen az egyik jelenvezéken egy kisközösi evangelizáció, most az evangelizáció szolgálata előtt állok, és az egyik meg ezt a címsorozatot adtam, és ez lesz az álló játék most, hogy mondok egy-két szót, és melyik lehet az a bibliai szereplő. Illetőleg, hogyha van maradt néhány percünk, akkor lehet beszélgetni, vagy visszakérdezni, vagy vitatkozni nyugodtan. Tehát, hogy Isten mit tud tenni egy emberrel, egyébként az evangelizáció témája ez lesz, hogy kutyából nem lesz szalonna. Isten mit tud tenni egy emberrel, és mit tud tenni veled, velem, és milyen folyamatokon keresztül mehetünk el. Ki az, aki a Bibliában gyilkos volt, és aztán szabadító? Hát ez nem lesz nehéz. Népa pásztortól állam alapító. Még az eredeti szövegben azt mondtam, hogy taknyos birkapásztor volt, hát mondom, nem sokkorom, már így is elég sok koros lesz az ő birkapásztor, de szerintem nem mondtátok, hogy Dávid. És emlékeztek Sámuel, aztán Sámuel kört, hogy a nagy Sámuel ott van is, ott házánál is kiállnak a kis bibliolvasó, szent srácok, hogy na, melyik lesz a király. És akkor azt mondja Sámuel, hogy nincs ez. Ó, van egy kis taknyos kis hülyeként a birkáknál. Így volt. És akkor Sámuel mit mond? Hát az jó, addig nem jönünk le. Pedig már meg volt illezve minden. Valami akkora nem volt, hiszen egy felkeretés lesz meg minden, amit létezett az akarra megszerzettek. És annyit, hogy kihűl a kaja. Megbújjon a bor. A többiek ideg rohamot kapnak, hogy ez a kis szaros. Rávárunk. És azt mondja Sámuel, hogy addig nem jönünk le, amíg nem vigyáltad be. Kérdeztem, milyen ezt volt az anyáj meg? Mennyi ideig tartott? Azt a betegnek. Kisnánc. És ő lesz Dávid. Legnagyobb kicsit ott kívánok. Milyen értelem. Állam alapítása. Önbizalom hiányos fiatalból érsz fal. Igen. De nem olvastuk tovább aztán a szakasz, hogy aztán Isten miket mond neki. Tehát ez a srác azt mondja, hogy nem, fiatal vagyok, nem tudok beszélni, és aztán ilyet mond neki Isten, érsz valamit. Fantasztikus. De még csak nem is azt mondja, hogy megmondom, hogy szabadra, szálltad ezt a érsz halálozni, meg akarnak ölni. És ez így is volt. Na bocsánat, de a tudjuk, hogy bedobták ezt, és most nem szóval képes volt, hogy mi bedobták. De bedobták, abban, igen, teljes nyakig. És ott tartott a reggel járatot a fejlődés. Következő öntörvény, hát ez szinte mindenkire illik, de hát jó, találjuk ki. Öntörvényi szájtörésből mártír. Na, a mártír az nem mindenkiből lesz. Abszolút nem törvényi. Tulajdonképpen, mint minden ember, csak nála valószínűleg túl tenger, az kacsapkodó kérdésnél, ő tud minden. Őt ne oktassák ki, valósok, őt kell halászni, így tud, hanem minden. Jézus egy fantasztikus az a pacán, hogy Jézus is tanítja. Azt mondja, nem így jön a úgy, így, ahogy. Most jön a megváltás tétel egyébként, egyre jöttem különben, hogy meg jól lábjegyzett, szóval indulok kérdésen, félre mondja Péter, megfeddi igazságot, megfeddi Jézus. Ez nem történt meg. Óriási. És a főkap udvarában így olvassuk, hogy ez az ember, aki ott csapogat magdos kard, fület vág, meghalok érted, és minden, egy kicsi lány megszólal a tűzben, hogy te is közülök van. Én! Nem is ismerem, nem is tudok. És mit olvasom? Elkezd átkozolni. Átkozolva szabadja meg. És akkor éppen akkor viszik Jézus át az útban, és találkozik a két tekintet. Óriás. És ez a tekintet rehabilitálja teljesen. És mártír lesz. És rábíz hatalmas terheket. Jézus hagyomány szerint ő szólt, hogy ne úgy feszítsék meg, ahogy Jézus nem fejlődött vele, mert nem ért valahogy jobb a kózba is. Legyen megfeszítve. Már itt jön az, amire nem jött még vállalat, de szerintem csak tudjátok. Férfi falóból misszionáros. Samáriai szent. Hát lehet, hogy ez az én férfi gondoskodásom, hogy azt mondom a férfi falóból. Tehát ott hatot elismert. Hatot és azt mondja, hetedik vagy öt vagy hetedik, hatodik, már ezt nem tudom. Öt-hat? Se rossz. Főleg ha a régi időkre gondolom. Nagyon hagyományos, meg ma, hát ez már kötelező meg. Tehát aki nem tud 12-t, meg skalpok, meg aztán ez már impotens, az a baj van. De akkoriban ugye ez nem volt semmi. És ez a nő, aki ugye kármikor egy nevekbe eltűnik, nem csak a senkivel találkozik, megváltozik azért, rehabilitálódik, és azok felé lesz azonnal áldás, akik számára áldott volt, hogy fordítva látni is akarták egymást. És úgy szól nekik Jézusról, és nem viszi el a rádaiban a 5 éve plusz 6 gyakorlat, meg ilyen misszionáros iskola, meg nem tudom micsodák, amit meg nő, nem lesz erre, hogy nő, ez alapvetően hogy jön egy nő ehhez, hogy Jézusra beszéljen? Ez egy másik ügy. Tehát képzeljük el ezt a nőt reggel ilyen állapotban. Ha reggel valaki ennek a nőnek azt mondja, hogy te nő, te ma egy férfival fogsz egy húrnál beszélgetni, és kisírod az egész életed fájdalmát, és kiszikkadt lelked megelégül, és megújulsz, és a te, akiktől hánysz, és tőled is hánynak, azok felé fogsz menni, és viszed őket az élet forrásához, hát ezt halljad, hogy na, nem tudom, mit gondolok volna. Ez történt azon, Samáriai asszony. Hát ez aztán végképp nem nehéz, Krisztus gyűlölőből a legnagyobb egyház szervező. De még azt elsőtöm, hogy ez a pont, és nagyon szeretem, ezt képzeljük el, hogy így mennybe ment, tehát más dimenzióban van, nem a két székhez van erdőkön kicsit magunkat, de ugye másik dimenzió, látja ez egészet. lenéz a Föld, és azt mondja, hogy nagy gyerekek, hogy angyalkáink van. Ki az, aki engem legjobban gyűlöl ezen a Földön? Aha, az a Tarzus, hogy ő, aki, na jó, hát akkor ő lesz. Akkor ő lesz az ének fő. És Pál addig is felnőtt volt, férfi volt, sokat tudott, művelt volt, teológus volt, rabbi volt, minden, nyűfő, fantasztikus, hatásos ember. De mégis lényegileg egy öntörvényű, csak fogyasztó, csak felelősségszerű, mások számára átadásos ember, és a Krisztussal való találkozás, metamorfózis, megtérés, újjászületés után lesz felnőtt. És mit jelent ez, hogy fekete lyuk volt, nem elszívtett, hogy ezt lenyel, stb., hanem fénytett melegetett, és ez a felnőttek.
Baj van az emberi életében, ha nem szenved?
Hogy baj van akkor, ha nem
szenved?
Hát szerintem igen. De nagyon-nagyon fontos, miért mondom, mert a szeretet szerintem. Tehát ilyen értelemben mondom csak. És mindjárt megmondom miért. Az arra óriási kísértés van a bizonyos keresztényeknek, illetve a titusoknak, hogy szenvedjenek. Tehát ki kell mondjam, a szenvedés rossz. A szenvedés Isten nem akarta. Nem napi programunk, hogy mi most szenvedni, mert szenvedni akarunk, stb. Tehát van ilyen szenvedés, centrikus kereszténység. Őrület, ez is egy tévedés. Mert szenvedni, nekünk mindig szenvedni, mindent. Nem erről van szó, mert nekünk szeretnünk kell. Szeretnünk lehet. És mivel Isten is szeret, ezért szenved. Ezért csak ezért szenved. Annyira szenved, hogy meghal. Tehát ez csak erről szól. Tehát, hogy, és szerintem Isten sem azt akarja, hogy éjjel-nappal permanesen szeretni. Nem erről, nem ez a lényeg. Hanem a Biblia azt is írja, hogy boldog Isten. És tényleg azt mondja Jézus, hogy boldogok, az is érdekes. Na, nem érdekes csak a boldogmondás, de mindig hozzáteszem olyan őrületes dolgot, ami pont nem úgy szokták elképzelni meg a boldogságot. Hogy harcol, meg sír, meg keres, meg szomjas, meg szereti az ellenséget, meg minden. De azért itt boldogságról van szó. Tehát ebben igaza van a rózsaszín keresztényeknek, hogy örüljünk, boldog vagyunk, stb. De azzal nem számolnak, hogy Isten közben szenved. És az Isten gyermekei miért szenvednek? Mert bennük van Isten szeretete, és nem bírják a szenvedést látni. Egyszerűen csak ennyi. Tehát fáj nekünk a szenvedés. Fáj. És, de nem pszichésen fáj. A pszichét is megszentelve szentileg, persze rendben van. De az Isten szenved bennük, az Isten szeretete tesz érzékenyé, hogy ez így nem jó. Ez így nem jó. És mi ezért van küldetésünk, mert amíg hittünk a Földön, amíg szusz van bennünk, lehet, hogy a Szentlélek adja ezt a szót bennünk, addig mi szenvedünk is, szenvedünk a környezetünkért. Isten szenved bennünk. De csak így, ilyen értelemben, de természetesen én ezt szeretem, hogy tehát úgy érzem, hogy az embereknek arra van megkísértésük egyházban, és ott felett szeretnek, szétszednek dolgokat. Hogy vagy szenvedek, vagy boldog vagyok, vagy végi állapotban élek, vagy már nagyon felnőtt vagyok, és már lenézem a gyereket. Nem. Egyszerre, egy teljes egész. A Biblia egy holisztikus világképről beszél, egy teljes emberképről beszél, testvélek szellem, amiben minden össze függ mindennel, és Isten-ember kapcsolat, Isten-ember kapcsolat, ember-ember kapcsolat, és ezek így együtt. És ebben benne van éppen a szenvedés is. És ezért egészen Sátán és Luciferi ez a dolog, amit bedobnak most, hogy hát ezzel példát mondanánk, de mint a csípó már nincs több járható meg. Tehát állandóan ezek a, hogyha ezzel be kellett, most látom egyet, ezzel kellett az alta, 40 évesen is úgy nézel ki, mint 13 és tudatás, hogy hülyesége. És állandóan ezt nyomják, és stimulálnak minket arra, generál stimulálják a boldogság érzést, és ennyi depresszió, ennyi magára hagyott, ennyi céltalan ember soha nem volt szerintem, mert igazad olyan, ezért luciferi az egész, tehát a fényhozó lucifer, az ördög mondja neked, hát, hogy az Isten az idő, azt akarja, hogy te ne legyél boldog, és kitalál neked ilyen dolgokat, mint a házasság, egyedek, és szivatni akar, és nem lesz, az ember nem lesz boldog szeretetnél, de a szeretet pedig áldozottal is jár. Amit Jézus mondta, hogy még egy mondat, hogy az asszony, hogy is van, tehát bajodás között szenved, és mire megszül egy gyermekét, elfelejti. Tehát a kettő együtt van. Elfelejti a fájdalmat. Tudom, hogy sokkal összetettebben néz, de van két nagy keresztény irányzat, az egyik inkább egy szenvedős, zord, mord, életidegen, törvényeskedő, öntörvényű, stb. Irányzat, amelyik egyszerűen tud katarzist átélni, nem tud örülni, nem tud táncolni az Úrnak, nem tud boldog, nem tud bokfenszelni. Miért nem tud bokfenszelni? Hát miért nem tudunk szerelemmel szeretni azt, aki minket szerelemmel szeret, stb. Tehát van egy ilyen, hogy jaj, nem, nehogy már mosolyogjunk meg, így, mert ez komoly dolog. Képzeljétek egy János 2, tehát az a szuper evangélium, és jelen a Szentlélek által a második fejezet, igaz, akkor még nem volt fejezet, de a nagy prológus, nagy Krisztus himnusz után leírja, hogy Jézus bemegy egy laciba. Hát mi volt a laci? Hát az nem biblió, nem evangélium, hanem a szerelemnek, a szexualitásnak, a szerelemnek, a házasságnak az ünnepe. A zsidó, én voltam zsidó lakodalomban, például egyszer egy Izrael utalnak, és ezt tudom, hogy máshol is így van, megáldják őket, összetörik a poharat, mert a legboldogabb pillanatban is emlékszik Jeruzsálemre, stb. Fantasztikus, és utána ágyba mennek. Ilyen csugaj! Elhaj! Buli! De jó! Miért? Mert Isten így teremtett minket. Áldással örülünk egymásnak testvére és szellemi értelemben. És ott nem diszlogiceket mesélnek kint közben. Emlékszem, hogy ők mentek, én csak így néztem annyit, a német csoportra voltam. És szertartás, azt mondják, mennek a hotelszobát? És akkor utána kérdezem, most itt mi? Nem. Igen. Elkezdett vagy 20 vagy inkább 30-40 férfi Jeruzsálem fele. A motel udvarán elkezdett egy csomó férfi imádkozni. És kíváncsi magyarként, ez is érdekel, most miért imádkoznak? Tehát most volt az esküdő. Ők most ágyba vannak. Most itt meg egy pacán, egy csokor pacán kimált. Fiú legyen, vagy... És akkor tudjátok, mit mondjuk? Azt mondjuk, hát nem most van az imád meg órája. De ennyi volt a válasz se. Az 5 óra most imádkozni szoktuk. Aztán eltelt egy idő, kijöttek, hogy öröm, evés, ivás, igaz, hogy volt egy nagy fehér lepedő, az egyik oldal a fiúk táncoltak, a másik oldal a lányok, körtánc, gyóker, kis borocska is volt, senki nem volt maxos. Éjfélkor a fiatal srácok leülnek, és egy őszhajú bácsi elkezdi őket tanítani. Éjfélkor. Egyik benne van ez a képzetet. Tehát, hogy összeérnek a dolgok. Összeérnek a dolgok. Tehát a másik irányzat, tehát erre, Kálmai mennyegző. És akkor el tudjuk azt képzelni, ezt kiprotántották, hogy más tekint Jézus Krisztus. Aztán senki ne röhögjön, öltözetek felhormásan, fodrászhoz, körnöket kiputolni, hozzá mindenki a konfirmációs igazolásra. Az élő Jézus leszik velünk, és itt nem lesz ám szerelem, meg így, meg úgy, vagy tánc, meg mit tenni, hanem itt lenne komolyan. Egyenként lehet majd vele beszélgetni, és lehet a bűnét, helyet egyszerűen lehet, hogy rokonok végül, elmegyek. Ahogy ügyek. Együtt vannak. Elfogy a bor. Hát úgy, bocsánat, nem a kaula, mert a bor fogyott el. És ezek után még ő volt nagy. Tehát azért ez is. Na most ebből megint arra fel, hogy hát ez tök jó buli, hát mint a Dionysoszé, valami, meg tehát nem borozó hitot, de mégis volna érdekes, hogy nem kis tízkolánsokat osztogatott. Ezt is csinálhat volna. A tanítványokkal, meg Máriával, meg minden, két napon kezd írhatnánk volna a Dionysoszét. Egy esély a misszióra. Hát ez a sok kérdés. És akkor súg neki a mama, és van iszonyú mennyiségű bort terem. Tehát érdekes, hogy a kámai templomban ezeket rakják ki, tehát különböző templom, különböző dolgokat szoktak kirakni, ott ez a, azt mondom, hat kőrendel, amit kirakva, nagyon érdekes jelkép, és nagyon kis enyhe, gyenge borocskák ezek, de ott is bort. Nos, ez már félre ne értsétek, tehát én most nem azt mondom, hogy hű, hát milyen jó buli ez a kereszténység, meg enni, inni, meg szobába járni, meg ügyben, hanem hogy ez benne van, ez Isten akarata. És így most oda megy, és normálisan is természetesen. És akkor ennek lehet lelki, meg egy szellemi üzenete is. Hogy ő csodált ez, hogy ő át tud változtatni. Mert erről a kegyesek nem szeretnek tudni, hogy mi van, hogyha ez szerelem ünnepe, meg házasság, meg ott tánc, természetes módon táncol, mindig táncol. És van is egy zsidó mennyegzőben. A Tórát körbe táncolják, a New York-i zsinagógában is öregek, öreg 90-es bácsi is, örömmel boldog, milyen új kvár ez, hozzá tartozik. Körtáncot járnak, ahogy a Szent Irás ez le is van írva. Lehet ott ránkozni, szerintem 100% Jézus is jár körtáncot a Kármai mennyegző is, meg máshol is, ahol így volt. Hozzánk tartozott a kultúra, az természetes. Én is rejtük van. Van egy egyiptomi szerzetes rend, akik azért nem alszanak, mert alig van leírva a Bibliát, aki Jézus alatt. Komolyan? És most is, ma is, becsületesen, és mennek a sivatagba, esnek este elég már rohadt álmosnak, és párosával sétálom, bőgdösik egymást, és az úr dolgairól elmérkednek, el ne aludjanak. Érted? Mert a Biblián valóban azt mondja, na jó. Sörívásról meg. Hát akkor ez, mi van a Bibliában, megint csak ez a lélekének. Tehát a Kámai mennyegző, ennek van szellemi üzenete is persze. És a másik nagy irányzat a kereszténységben, azok meg nem akarnak és nem tudnak a szenvedés, a vajudás, a harc, a könnyek, arról, hogy egy hívemben is elbukhat. Hogy egy buzgó hívembennek is lehetnek piszoknak kísértései. És összetörhet és újrakezdheti. És nem, őnek mindig minden sikerült, vagy ha beteg, akkor hitetlen, tehát ismerjük ezt is. Szoktam kérdezni karizmatikus testvéreimtől, hogy ez hányas korig érvényes? Mert tényleg ez van, szeretem, tisztelem, sok minden, sok felé járok, látom, és hiszek a testi gyógyulánkban, ami Istentől van, ami Istentől van, hát nem variálnak. De mert egy irányzat azt mondja, hogy ha beteg vagy, akkor a hiteddel van. És akkor jó 40 éves vagy, 50, akkor kopnak a dolgok, 60-70, no? Most hát legritkább esetben megyünk el fittel, testelki szellem egészségbe, elragadtatva mennybe, hanem általában leghívődek is. Kopnak, fáradtak, nyiszorognak, ez az kiszedik egy dolgukat. Az Úr nem minden beszélt meg. Effektőleg pótolok. De ez is egy irányzat, és ezt hirdetik. Hogyha hívő vagy, akkor pénzed van, állásod van, stb. Most valahol igaz, mert az igazság maga, hogy Isten tegye neked csodákat, így van. A másik, ha egy alkoholbeteg megtér, azonnal észreveszi a mája, pénztárcája, felesége, családja, környezete, tehát ez is igaz. De ez a dicsőség teológiának a világban, a wellness kereszténység. Tehát oda megyek, ahol kiszokálnak is. Meleg van és langyosság is. Körülvesznek és meg, és minden helyzetnek, meggyógyulnak és jól érzem magam. Isten gyermekei nem feltétlenül érzik jól magukat a világban. Én mondhatnék, hogy akiket felsoroltunk itt, akár Jeremiás, akiről olvastuk, meg Pál, hát ezek eszméletlen helyzetekbe kerülnek. Tehát néha dicsőítik őket, Pált is Istennek tartják egy pillanatban, tesznek rá ilyen koszorút, meg viszik, meg így, meg úgy, jönnek, és pár perc múlva akarják ölni. Éven azok. Aztán élete egy jelentését tudjuk fogságba törni. Olyanokat elképzelhetem a helyzetet leírni, párton elkezdték, meg megvették, meg így, meg úgy, hogy egyszer kidobták a szemétdobról, nem tudjuk, hogy ő meghalt. Hát ez milyen mondhatta volna, hát milyen vallás ez? Hát ő válaszolta volna egy kicsit kényelmes története. És ugye elképzelhetem azt a hajtalan, egy hajnal volt, vagy dél, amikor már a szemétdobban véresen beszállott volna egy minden, és akkor kezd mocorogni, magához térni, nyitogatja a szemét, és hol a bankkártyán, hol vagy pokolba, mennybe, hogy, stb. Tehát, és akkor az Úr lábra állítja, mert benne van a lélek, és akkor gyerünk fog. Tehát, hogy ezt nem mondom, hogy fizikailag minden keresztény, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy 100-200 ezer keresztényt emlegetnek, a között van a száma, akik ma most ebben a pillanatban szenvednek. Nagyon erősen, súlyosan szenvednek a világban. Mártírok. Sokakat ma is kivégeztek Krisztusért. A kínai börtönök vannak, akik itt való keresztényekkel, és rengeteg, ez is van. Itt most így nincs, de a szenvedés megvan. Tehát, hogyha bennünk ott van Krisztusnak a szent, tiszta lelke, akkor rettenetesen tud fájni az, hogy a Kárpát-medencei magyarságból 3-4 millió ember naponta szellemi mérget fogyaszt például a kereskedelmi szent csatornákon keresztül. Ez egy szörnyű valóság, hogy kicsi lányok néznek pornó színészeket délután már meg. De ezen nőnek föl a gyerekeink is, és a többi. Tehát ezen is, meg ezen dolgom másnak. Tehát szenvedünk, hát hogy ne szenvednék, és hogy ne lennénk mártírok. Tehát odáig mennének, tudjuk pár évvel ezelőtt, hogy lelkét letartóztattak a nagy demokratikus szabadságot. Ahol minden lehet, de azt nem lehet, hogy a bibliai tanítás mond el a homoszexuálisokkal kapcsolatosnak. Már őrület beszél. Tehát ez az őrület, hogy tényleg minden, agyfica, agylövő, minden, akármire indít az egyesületet, bármi lehet, de a nagyon toleráns, nyitott, liberális nyugat nem tűri Isten igényét, és ez szerintem Magyarországon is így van, ez fokozódni fog, nem tudjuk meddig, meg hogyan. Ez a svéd lelkész tudatosan csinálta ezt. Tehát egy értelmes, értékes ember volt. Prédikáció megvan nálam egyébként a lefordítva a számítógépen, ezt szépen el tudja mindenkinek. Egy nagyon hitott, nagyon csendes, intelligens tanítás. Bibliai tanítás, direkt megkérdett a média felett. Provokált, ugye Jézuson a provokátor, provokó, amit előhív elő. És akkor rajtuk van a nagy nyomás, hogy nem képviselheti az egyház például ezt a tanítást. Mert ha ezt tanít, ezt képvisel, akkor gyűlölködik, gyűlölveszéddel. Meg lehet, hogy elváltani. És akkor ő szándékosan megkérdezte, hogy ő templomában ezen is ezen a vasárnapban a prédikáció témája a homoszexualitás lesz. És akkor kivonult a sajtó, ő erre számba. Fölvették, följelentették, lekartóztatták. Igaz, hogy csak egy hónapig volt benne, de akkor is. Ilyen közegben vagyunk, és ez a szellemiség teljesen itt van. Vonul be, folyamatosan nyomul, ráadásul szerintem eszméletlen agresszíven. Tehát a liberalizmusra hivatkozva iszonyú türelmetlen és agresszíven. És nem csak ezen a területen, ezen más területen. Tehát a hitvallás, a mártírság, a mártűr, olyan szentély is feltétlenül lecsapják a fejedet, mint pár a dolgába, hanem tanúskodsz az igazságról egy bizonyos helyzetbe, és emiatt esetleg hátrányok érnek, vagy változások fájdalom a számára. Tehát, hogy ezek a felnőttek, beszélj dolog lelkésznek, hogy nem beszélnek. A lelkértelen felnőtt az, amelyik a tutyiban is Isten gyermeke. Tehát akkor bedobják a ciszternába Jeremiás, akkor is ott Isten gyermekségi tudat van. Annak azért nem örül, nem azt mondja, hallelúja, de jó. Ilyen Büdös tudjuk, amíg nem voltam uram, de nagyon szeretsz engem. Légy szíves, valaki még rúgja a fejébe is, akkor kiteljesedik az én mennyei boldogságom. Ma a reggeli állítat fejeződjön be ezzel, és még egy jó nagy pofon kereljen a valami. Halleluja, imádlak téged. Tehát nem ennyire diék, ezért fáj neki, büdös, stb. Tehát egy elájul, egy elege, stb. De Isten sorsát is élik a világban, hogy ami igen, hát ez vége volt, mint bennem Pálnál így, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát egészen biztos Pálnak voltak olyan helyzetei, amikor a lehető legelőtte voltak gazdag keresztények. A császár őrvartokra volt a kapcsolata, és a többi. Tehát őt hívták ide-oda, ahogy Jézus is lehív a családra, meg ide. Persze. És igen, tudok ezt is, és tudok szűkölködni. Mert szűkölködni, de akkor minden elvétek, még a ruhám is. A végét még a ruháját is veszik. Akkor rögtönnek is osztozkodnak, hogy kié leszek rendesen. És még ott is állnak, még ott is állnak.